Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, azokat is, akikkel még most nem találkoztam eddig személyesen. És olyan igét hoztam elétek, amivel a Biblia 142-szer foglalkozik. Mert jól tudja az Isten, hogy nekünk szükségünk van az ő gyógyító szavára, erre a két szóra, amit 142-szer hoz elénk, hogy ne féljünk. Ismeri a jó Isten azt, hogy mi tele vagyunk félelemmel, és sokszor még azt sem tudjuk megfogalmazni magunknak, hogy igazából a félelem van bennünk, mert annyi vetülete lehet az alapvető félelemnek, mindenféle formájában megmutatkozhat. Felolvasnék nektek egy olyan Zsoltár részletet az elején, aztán majd szépen megpróbáljuk kibontani, hogy milyen formában hozza elénk az Isten, mit mond róla, mi a célja, hogy éri el bennünk, mik ennek a szabályszerű útjai. Számomra talán a legvilágosabban az 55. Zsoltár részlet mutatja be, hogy mi van az emberben, amikor a félelem elfogja. Biztos ismeritek ezt az érzést, nem egy ilyen, a félelemnek is vannak fokozatai nyilván, amikor olyan nagyon elfogja az embert a félelem. Az 55. Zsoltár 5-től 9-ig tartó versét olvasom. Az én szívem reszked bennem, és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem és rettegés esett érem, és borzadály vett körül engem. Mondtam, vaj, ha szárnyam volna, mint a galambnak, elrepülnék és nyugodnám. Ímem messze elmennék, és a pusztában lakoznám. Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgó szélből. Valahogy ilyen, amikor tele vagyunk a félelmeinkkel, és olyan, mintha ez örökre rajtunk maradna, és jó lenne egy kiút, jó lenne elszabadulni, messze menni tőle. Hogy mennyi minden okozhatja a félelmet, azt nem tudom itt felsorolni, mert millió dolog lehet. Ha megengeditek egy személyes tapasztalatot az elmúlt időszakban, ami olyan formán ért engem, hogy nem én voltam ennek a félelemnek az alanya, de beleláthattam. Az egyik kedves jó ismerősünk, aki 17 éve járt Biblia körre hozzánk, lelkiismeretesen, minden pénteken. Antonio ismerte is Zsuzsát, Majorné Zsuzsát. Halálos betegséget kapott pár évvel ezelőtt, és a kezelések kapcsán szépen visszafejlődött nála a tumor, de most ősszel elkezdett betegeskedni, különböző formái lettek, és úgy alakult, hogy karácsony után nagyon rosszul lett, és az orvosok is megmondták neki, hogy napjai vannak hátra. És szeretett volna otthon meghalni, és hazakérte magát, de otthon elesett, és a férje visszavitte. Mi úgy voltunk vele gyülekezeti tagok, hogy ebbe az intim dologba, amikor a családban van, nem szeretnénk bele torkolni. Szóval ezt hagyjuk meg nekik, de amikor megtudtam, hogy visszakerült, olyan erős késztetésem volt, hogy felkeressem, mert nagyon-nagyon lelkiismeretes tanítónő volt, de sokszor tele volt félelemmel, és valahogy azt adta a jó Isten, hogy menjek el és látogassam meg az utolsó napjaiban. És annyira örülök, hogy ez meg is történt, mert nagyon-nagyon gyenge volt, teljesen észnél volt, mindent felfogott, de rendkívül gyenge volt, és legugoltam el, és megkérdeztem tőle, hogy milyen gondolataid vannak. És mondta, hogy nagyon rosszak. És megkérdeztem tőle, hogy félsz. És mondta, hogy igen. És felsoroltam neki az Isten igéit, a ne félj igéket. És oldódott benne. Fogta a kezemet, és olyan hálás volt. Nem tudom, a másik ágyon lévő hölgy mit gondolt, ő jó erőben volt ehhez képest, nyilván ehhez képest egy kisebb betegséggel küzdött. Bátorítottam, simogattam, így búcsúztunk el egymástól, és azt mondta, Isten áldjon jutva, és mondtam, hogy téged is, és hitünk szerint rövidesen találkozni fogunk, és hogy ez a szenvedés, ami most keresztül mész, ez pillanatnyi lesz, utána meg már csak az örök jó dolog fog eléd jönni, és találkozni fogunk. Ezt csak azért mondtam el nektek, hogy van, aki a haláltól fél, van, aki a gyásztól fél, annak a feldolgozásától fél. Van, hogy egymástól félünk. Van, hogy a munkahelyünk elveszítésétől félünk. Sokféle részlete van a félelemnek, de Isten tud róla, hogy félő emberek vagyunk. és szeretne rajtunk segíteni. És azt szeretné, hogy mi ne féljünk, sőt, még ilyet is mond Jelenések könyve 2:10 egy nagyon-nagyon nehéz történelmi korszakban, amikor a leginkább üldözték a keresztényeket, és az életükkel fizettek a hitükért. Azt mondja az Isten nekik, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Mert talán meg is fogalmazhatjuk, hogy a szenvedéstől nagyon tudunk félni, bármi nemű szenvedéstől. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. És ezt még csak felvázolom, mert attól még, hogy a Jóisten azt mondja, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, attól még bennünk van a félelem, csak valamiben már egy kicsit közelíthetünk, hogy Istennek a célja, hogy ne féljünk, mi még nem tudunk nem félni, de még ilyen nehéz időszakban is azt mondja, hogy semmit ne félj azoktól, tehát Istennél megvan a megoldás arra, hogy a félelmeinket oldja. Erre szeretnénk majd a végén kitérni. Másik helyen, amiről már egyszer beszéltem is nektek, a Timóteusi levélben Pál apostol a fiatal tanítványt inti, tanítja, ugye a börtönből, ahol ott van a fogságból, az olyan fogságból, ahol egy őrült császárnak az égisze alatt nincs, nem lesz kimenekedés, ez nagyon valószínű. És a legnagyobb szeretettel tanítja a tanítványt, és azt mondja neki, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Tehát az apostolok is, más helyen, más levélben is, más apostoltól is olvasva, ők már megtapasztalták azt, amit az Isten szeretne nekünk nyújtani, hogy a félelem helyébe valami mást adjon, és tudja nekünk oldani. Tehát vannak útmutatások, amik erről bizonyságot hoznak, hogy Istennek ez célja, vannak emberek, akik ezt átélték, és nyomatékkal ugyanúgy tanították örömmel a többieknek, és hát vannak olyan történések a Bibliában, amiből ezt le is vehetjük, éppen ma délelőtt is tanultunk ilyenekről, mert emögött is a félelem húzódik, ugye? Egy megbántottság, az is valahol az énünknek a védése és félés tőle. Vagy Illés, amikor ugye félt a nép haragjától, a király haragjától. Őt is meg tudta nyugtatni az Isten, meg volt rá a módja. Igaz, nem egyik pillanatról a másikra, de meg volt a módja. Ott volt Mózes, aki egy egész népet kellett vezessen, és állandóan pergő tűzben volt, és őt is meg tudta segíteni. Tudta nála is oldani ezeket a félelmeket. Jobbnál is tudta oldani, mert őt meg az értetlen barátai hozták állandóan ilyen forgószélszerű belső dologba, nem volt elég a baja, még a többiek is ott mondták neki az okost, hogy ő miért van itt, és majd hogy kell ebből kijönni. Annyi-annyi szorongás lehet bennünk, de Istennek megvan a módja arra, hogy oldja ezt a félelmet. És az a célja Istennek, hogy úgy, ahogy az apostoloknál is meg tudta tenni, valamit át tudott bennük állítani. Mint amikor mennek a sínek rajta a vonat, és ott egy kicsi vágány eltérés lesz. Az ember gondolatvilágában az Isten át tud valamit állítani. És gondolatcsere lesz, és a félő embernek a szerepe is másra terelődik. Az az ember, aki eddig félt, az átáll egy segítő szerepbe, mert megtapasztalja azt egy hívő ember, és ez az Isten célja, hogy megtapasztalja Isten közelében azt, hogy Istennek van erre segítsége, és abban a pillanatban, amikor az ember már nem fél, segítővé tud válni. Mert ezt sokszor elmondtam már, erők szabadulnak fel, az idő szabadul fel Isten kezében, és akkor tud az ember jól szolgálni. És hogy akkor hogyan is történik ez Istennél, és hogy szeretné ezt megtenni bennünk, annak a felvezetéséhez János apostol leveléből olvasnék. Ugye ő is az apostolok közül az egyik. Hát ha valakik féltek, volt olyan időszak, azok az apostolok voltak. Ugye az, hogy ki a nagyobb kérdés, ugye elhangzott éppen Marika szájából délelőtt, Ott is a magukét védték, ott is a maguk játszmáit játszották, de az igazi félelem akkor jött, amikor olyan történt, amire Jézus próbálta őket felkészíteni, de nem készültek fel. És óriási csalódásuk volt. Az események nem, hogy nem úgy zajlódtak, ahogy ők szerették volna, de egy tragikus oldalon találták magukat, és amikor látták, hogy a mesterrel ez eshetett, akkor mi lesz velük? Emlékeztek, bezárkoztak a felházba, ott tanakodtak, tényleg féltek. János is tanúja volt mindezeknek, és ez a János írja, már megértve, feloldódva Isten közelében, és megértve a krisztusi áldozatot, az első levelében, ugye a János apostolról szokták mondani egyébként is, hogy szeretetbe mártott tollal írja a leveleit, de azért elég sok konkrét felhívás is van éppen a hamis tanításokkal szemben, amit délelőtt is megemlítettünk. Tehát János első levele, 4. fejezet, 18. versében olvashatjuk ezt az általatok is nagyon jól ismert szakaszt, hogy a szeretetben nincs félelem. És azt mondja, hogy sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Ezt a szorongó érzést, amit az 55. Zsoltár elénk tárt az elején, ezt János is ismerte. És tudta, hogy mindenféle negatív kihatása van annak, ha egy ember a félelemben él. Teljesen torz gondolatvilága jöhet sátán részéről, sokkal kikérhetőbb, sokkal sebezhetőbb, sokkal jobban át tudja adni sátán az ő gondolatait. Már attól is remeg és fél, amitől előzőleg nem félt, már attól az embertől is fél, akitől nem félt. De János a többi apostollal együtt megértette a krisztusi áldozatot. És ez a megértés és megélés, ez olyan helyzetbe helyezte őket, amivel az evangéliumot olyan erővel tudták képviselni, ami elvehetetlen volt tőlük. De miért is mondja János, hogy a szeretetben nincs félelem, és akkor egy picit álljunk is meg. Azt mondtuk, hogy Isten akarja és tudja is adni a szeretet, a félelemnek az ellenszerét. Tudja oldani. Hiszen nem mondana akkor ilyeneket egy kritikus, öldöklő időszakban, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. És ebben a mondatban lepleződik le számunkra talán leginkább, hogy a félelmet a szeretet tudja kiűzni a szívünkből. A szeretetnek is az a formája, amit Isten ad felénk. Ez az első. Amit Isten biztosít felénk, az az Isten, akiben nincs változás, sem változásnak árnyéka. Az az Isten, akiről tudhatjuk, hogy minden egyes emberre, az itt lévők közül, sőt az egész történelemre lebontva, pillanatra lebontva, örök megváltási terve van. És Isten nyugodt. Isten a nehéz küzdelmeket is a teljes nyugalmával viszi véghez, és ez a tudat, testvérek, nekünk, akik egy forgatagban vagyunk benne, és mindenféle dolog történik körülöttünk, ez egy olyan biztos támpont lehet, ami már oldhatja a félelmeinket, mert ha Isten mindenről tud, akkor ne lenne rá gondja, ne lenne rá terve, hogy oldódjanak a dolgaink, és bennünk oldódjanak legelőször. Isten egész hatásköre is le van szűkítve mindig az egyes emberre. És az egyes emberből szeretné először a messze terjedő evangéliumot kiterjeszteni. Ezért mondja azt Jézus, hogy az Isten országa ti bennetek van. Hogy engedjétek meg, hogy Isten bennetek működhessen. És itt most konkrétan a félelemmel szemben. Tehát abban a szeretetben nincs félelem, nem lehet, ami meggyőződéséből minden gondját, baját lerakva Isten előtt teszi le ezt a félelmet, amivel küzd. Az első, amit szeretne Isten elérni bennünk, az, hogy felismerjük az érzésvilágainkat. Akkor is, ha rejtve van, mert ahogy az elején említettem, az ember félelmében vagdalkozni is tud. meg hamis dolgokat is tud szólni, mint ahogy délelőtt vettük. És ebben nincs ilyen, hogy én külön vagyok, te külön vagy. Ez minden embernek zsigeri dolga. De Isten először szeretné felismertetni, hogy tulajdonképpen félelemből cselekszünk, félelemből gondolunk. És ez az, ami igazából még inkább görgeti a gondjainkat, dolgainkat. Amikor ezt felismerteti, akkor oldani szeretné ezt a dolgot úgy, hogy bízzunk benne. Mert megoldani helyzeteket, a magaslatán lenni a helyzeteknek, földi ember önmagától képtelen. Ugyanúgy, ahogy az üdvözülésre is képtelen. Nem csak erre igaz, hogy embereknél lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges, hanem a problémás, félelmet okot adó helyzetekben is Isten biztosít bennünket arról, hogy ő áll a dolgok mögött nagyon nagy munkálkodással. Higgyünk mi benne. Ugyanúgy, ahogy a prófétának a szolgája megláthatta azt az egész angyalsereget a hegyvonulaton, amelyik láthatatlanul ott állt egy csata előtt, ugyanúgy kell tudnunk, hogy ezt a nagy küzdelmet, ami a Földön számunkra egyrészt látható, másrészt nem, ezt nem mi kell, hogy vívjuk. Ezt Isten vívja Sátánnal 6000 éve. És ő az egyedüli bölcs ahhoz, hogy a csata kimenetele jó legyen. Ha mi félünk, akkor egész biztos, hogy rossz lesz minden mozzanata az életünknek, amiben szembe találjuk magunkat a feladatainkkal, a hatáskörünkkel. Tehát Isten a félelmet oldani szeretni a benne való hittel, a róla való gondolkodással és az őtőle jövő szeretettel. De ez a szeretet nem csak ezt jelenti. Bár ez is óriási. Ha már idáig el tudunk jutni, akkor már fél győzelem van. Akkor már a menny újjong, és azt tudja mondani, hogy Isten hatalmas, Isten dicsőséges. De Isten ennél még tovább szeretne menni, mert Isten nem a fél megoldások Istene, hanem azt szeretni, hogy ez a szeretet, ami nekünk biztosíték az ő részéről, olyan biztosíték, hogy oldva lehessen egy félelem, azt szeretné, hogy ez a szeretet a miénk is lehessen. Hogy mi is ugyanúgy tudjunk érezni, gondolkodni helyzetekről, emberekről, ahogy ő gondolkodik rólunk olyan messze menően. És ezért tanít Pál apostol, elnézést, János apostol ebben a levélben, főleg ebben a 4. fejezetben a testvérekhez való viszonyról ilyen határozottan és szeretettel, amit itt előtte olvashatunk. Talán a 10. verstől olvasnám. Nem, a 7-től, bocsánat. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van. És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjül, aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük, hogy az Istennek irántunk való szeretet, elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. És itt mondja tovább a dolgokat. Olyanról tesz bizonságot ez a valaha élt ember, amit, ahogy az evangéliuma első lapjain olvashatunk, hogy ők látták az Isten dicsőségét. Az Isten fiát, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És János apostol nem egy elvtelen szeretetről beszél. Nem egy általánosan elterjedt szeretetről, ami egy érzésvilág és elönt bennünket, bár ez is része. Ezt se tegyük félre. Amikor csordultig van a szívünk, mert tudjuk a másikat szeretni mindennek ellenére. És meg kell, hogy vizsgáljuk azt is akkor ennek fényében, hogy milyen szeretetet ismert meg János apostol. Miről is szól ez a szeretet? Hogyan is tudta őket vezérelni akkor, amikor megismerték Istennek irántuk való szeretetét, és azt a sok tűrését, amivel volt az ő megváltozásuk iránt? Erről pedig Pál apostol tud behatóbban szólni nekünk a korintusi levélben. Ez is egy jól ismert szakasz, és ezt is vizsgáljuk meg egy kicsit, hogy megértsük a valódi szeretetet, nem az elvtelen szeretetet. Azt a szeretetet, amelyik teljes kegyelemmel és igazsággal is. Ugye itt a szeretet himnuszának az elején elmondja, hogy igazából nem az a szeretet, hogy szépen tudunk beszélni. Bár a szeretet része a beszéd, erről tanultunk délelőtt, elengedhetetlen. De önmagában ez még nem szeretet. Azt mondja, hogy a profécia ismerete sem szeretet önmagában, bár egy elengedhetetlen része az Isten ajándékának és a művének is. De önmagában ez nem tartalmaz szeretetet. Azt mondja, ha valaki olyan önfeláldozó, hogy mindent egy lapra feltéve el tud engedni, és az egész vagyonát is oda tudja adni, vagy bármilyen bámulatos dolgot tud tenni, önmagában ez sem a szeretet. Bár nagy dolog. És nem veti el az Isten, mert ez is lehet a része. Hanem a negyedik verstől kezdi el mondani azokat, amik az Istentől jövő kegyelemmel és igazsággal teljes szeretetre jellemzők. Azt mondja, hogy ez a fajta isteni szeretet, ami tudja bennünk oldani a félelmet, és még egyszer ismétlem, ami be is tud bennünket tölteni ezzel a szeretettel, ez hosszú tűrő. Nem azonnali megoldásokban gondolkodik, mert nincs ezen a földön sokszor azonnali megoldás, mert az időre az Istennek is szüksége van, és az események láncolatára is. Bár ő a világ teremtője, szavával teremtő, a semmiből teremtő, de ebben a bonyolult emberi világban külön-külön embereknél lassan tud elérni az ő dolga. Lassan tud őrölni az ő malma is. Ezért az Isten hosszú tűrő. Időt hagy a dolgok előre menetelének, kiderülésének és végrehajtásának. És hogyha az Isten időt tud hagyni, és ez a szeretetéhez tartozik, akkor sokra tanít bennünket? Akkor, hogyha a dolgok nem változnak rögtön, amik bennünk félelmet okoznak, akkor ha rágondolunk, hogy az isteni szeretet hosszú tűrő, segít nekünk ez abban, hogy oldja bennünk a félelmet? Hogy jobban rá tudjunk hagyatkozni? Nekem segít. Nekem ez a mindennapokban nagyon nagyban tud segíteni, és az, hogy az Isten kegyes, hogy ajándékai vannak, lelki ajándékai vannak mindeközben, akkor is, ha nem mindig látszik. És az, hogy felfedezzem magamban, hogy vajon amikor én félelmet táplálok magamban, akkor meghagyom emellett azt, amit szeretne egyébként Isten kitisztítani. Mert az ő szeretetében nincs irigység. Nincs irigység. Testvérek, az irigység is tud félelmet motiválni. És rossz felé hajtani dolgokat. És a szeretetben nincs kérkedés sem. Vajon bennem jellemző-e? Jelen van-e egy adott szituációban? Mert ha igen, az sem kétségbeejtő okot adó tényező, hanem kitisztítandó dolog. Ha engedem, hogy esetleg felfedezem, hogy irigység van, vagy kérkedés, meg ne ijedjetek. Ezek az emberi természetre teljesen jellemző vonások. És Isten szeretné megmutatni, hogy ő tud róla, minket meg szeretne bátorításul szembesíteni mindezzel. Ha ezt meg tudja tenni, akkor tudja bennünk oldani a félelmet. Mert testvérek, ahogy olvastuk János apostolnál, a mi igazi felszabadulásunk abban van, hogy örömmel állhatunk ott az ítélet napján. Hát még a szövetség kötésünk is úgy jöhetett létre, hogy azt mondja az Isten, hogy a keresztség a jó lelkiismeret kérése. A jó lelkiismeretet pedig az Isten tisztító munkája, a bűneink felfedése, azoknak a tisztességes lerendezése tudja megadni. És akkor oldódik a félelem bennünk, és ennek következményeként jöhet a helyébe a valódi szeretet. De ha az irigységem a kérkedésen túl felfúvalkodás jellemezhet bennünket, azt is helyre tudja tenni az Isten. Nem tud igazi szeretetet adni, ha bármelyik tényező uralkodik bennünk, hatalmaskodik bennünk, állandóan fel akar törni, ez motivál bennünket. Szeretné, hogyha észrevennénk, hogy ez nem tőle jövő dolog, hogy ezzel ő nem tud közösséget vállalni, mert ezt az ős ellenség gerjesztette a mennyben, régen. Most meg belénk ültette, és azt akarja, hogy ez diktáljon. Isten pedig azt akarja, hogy ne diktáljon. Azt szeretné, hogyha nem cselekednénk szemérmetlenül, ugye égtelenül. Van-e bennünk ilyen dolog? Megtűrjük-e, megfér-e bennünk? Mert ha igen, akkor ezt is ki kell tisztáznia. Tiszta, jó lelkiismeretet szeretnénk elnyerni. Tiszta szívet szeretnénk elnyerni. Nem keresi a maga hasznát. Nem önös célokból tesz, szól bármit is. Nem gerjed haragra, és nem rója fel a gonoszt. Hát szerintem, hogyha negyedével szembesülünk, hogy milyen is a szeretet, már akkor is azt mondjuk, hogy hát ez számunkra elérhetetlen dolog. Én azért jöttem ma közétek, hogy bátorításul mondjam, hogy Isten számára nem elérhetetlen dolog. Isten szeretné a félelmeinket kiűzni, és a valódi szeretetet adni helyébe. Istennek van hatalma arra, hogy minden ilyen jellegű csúfságot kivegyen a zsigereinkből, az idegrendszerünkből, a megszokott gondolkodásmenetünkből, és újongó szívvel tudjuk azt mondani, hogy újjászülettem, mert valamit megértettem, valamibe előbbre tudtam lépni, és az Isten meg tudott engem szabadítani a saját félelmeimtől. Ezért az igazi szeretet nem elvtelen, még egyszer mondom, és nem vak. Nem örül a hamisságnak. Látja a hamisságot, de nem örül neki. És a nem örülés, az nem bűn. Nem bűn, ha fáj, hogy van hamisság, testvérek. Nem bűn, ha látjuk. Csak az elrendezés módja legyen Istentől jövő és szabályszerű. Mert a másik felszabadító örömteli világot, ami belsőnknek, az Isten szabályszerű követése adja meg. Mi menekülnénk? Menekülnénk az elrendezéstől, a kitisztázástól, bármitől menekülnénk, mert az nehéz nekünk, az ugyanúgy nem a mi részünk. Isten pedig azt mondja, hogy csak így sorolok egy-két dolgot, mert felsorolhatatlan ennyi időn belül, kutassuk, keressük, milyen dolgai vannak. Azt mondja, hogyha ha te tudod, hogy a te fele barátodnak gondja van veled, akkor menj el és beszéld meg. Szabályszerű útmutatás az. Vagy ha azt mondja, hogy ha neked van, vagy ha rosszat tett ellened valaki, akkor is menj el hozzá és beszéld meg. Utána tudunk mi együtt működni. És ennek is megvannak a szabályszerű útjai. Vagy hogy azt mondja, hogy még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Vagy hogy a nyelvetekkel ne hajtsátok, és hányszor kapjuk rajt magunkat. És Isten útmutatást ad, hogy mi az, ami nem vele összeférhető, mi az, ami teljesen életidegen tőle, és lerendezést kíván. Nem mindig ember és ember között van, hogy gondolatok szintjén is csak vele, de mindig le kell rendezni vele, mert ha azt tovább hagyjuk élni, biztos, hogy baj lesz belőle. És az fogja tönkretenni a belsőnket. Higgyétek el, mi nem egymás ellenségei vagyunk, mi a magunk ellenségei vagyunk. Isten pedig azt szeretné, hogy ne legyünk az ellenségeink saját magunknak, és tudjunk ővele is olyan szabályszerű küzdelmet vívni, amire ő hív bennünket. Tehát az igazi szeretet nem vak, csak a megoldási módja más, mint az embernek lenne. És ezért hív arra, hogy hosszú tűrőek legyünk. És az igazi szeretet együtt tud örülni az igazsággal. Mert ez jó dolog. Az igazság nem csak akkor igazság, hogyha másoknál létrejöhet, és színre léphet. Az igazság akkor is igazság, hogyha nálam tesz helyre valamit. Ez egy óriási igazság, és ezzel is együtt lehet örülni. De az igazi szeretet együtt dobban a másikkal. Valóban úgy érzi, mintha vele történne. Újongani tud annak, hogy az életben valami előbbre tud lépni a másiknál. Ez is az igazi szeretet. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Az Isten azt mondja, hogy ez a fajta szeretet tudja oldani a félelmet. Ez az, ami kiűzi a félelmeinket, ez az, ami szeretne bennünk valóban uralkodni, jótékonyan uralkodni, és azt szeretné, hogy ez a szeretet ne fogjon el belőlünk. Már csak azért is, mert emlékeztek, Jézus is beszél arról, hogy lesz olyan időszak itt az idők végén, amikor ez a fajta szeretet kialudhat bennünk. Hát sátánnak minden eszköz erre irányul, hogy kialudjon bennünk, ha valaha meg is volt. Istennek pedig pont az ellenkezője a cél, hogy megmaradjon és ne fogjon el. Mert az igazi szeretet bátorságot is hoz, és úgy segít fejleszteni, ezért jó ez a mostani tanulmányunk is, ez a negyed év, mert a bátorságon túl sok mindenben fejleszt. Például lényegre látásban. Mondok egy példát, nem konkrét a példa, de például látunk egy a családon belül, vagy munkahelyen belül akárhol egy probléma halmazt. Hát egy probléma halmazt mi olyan kevesek vagyunk, hogy megoldjuk. És általában egy ilyen probléma halmaznak nagyon-nagyon sok szegmense van. Nagyon sok. Ami látható. És mi emberileg belekapnánk ide vagy oda, vagy próbálnánk ezt vagy azt orvosolni, de ha mi Isten előtt állunk, és tiszta a lelkiismeretünk, és van bátorságunk az ítélet napjához, mert a szeretet kiűzte a félelmeinket, és fel vagyunk szabadulva. Fel vagyunk szabadulva arra, hogy szeressünk, hogy ne ítéljünk, hogy bátrak legyünk, és ez a szeretet meg tudja adni azt, hogy egy ilyen nagy halmazból meglássuk a lényeget. Az alaplényeget, amihez hozzá lehet majd nyúlni. És ez csak egy mozzanata annak, hogy a szeretet, most már biztos ti is együtt tudtok így velem gondolkodni ebben, hogy nem csak egy kimondott érzés, nem csak egy jóleső lét, hanem Isten részéről egy teljes odafigyelést is igényel, szinten tartás, sőt fejlesztést is tud adni benne, és szeretne is. Tehát a szeretet bátorságot ad, lényegre látást hoz, így is ki tudja űzni a bűnt a szívünkből. És ne feledjük el, hogy csak a tiszta szív tud nyugodt lenni. Csak az a szív tud nyugodt lenni, amelyik tehermentes. Jézusnak ezek a szavai, hogy hív magához, és meg akar bennünket nyugtatni, ezek nem csak ilyen általánosan elkoptatott, ugye beszéltünk délelőtt erről, hogy vannak elkoptatott igei dolgok. Ez valóság, testvérek. Ez valóság, hogy nem nekünk kell az élet terheit hordani. Ha nyugodt a szíved, akkor tud az isteni szeretet valóban úrrá lenni rajtad, és akkor tud cselekvő képessé tenni. És ekkor tudja a földi szintéren a csatateret és a felálló feleket megváltoztatni. Mert mi ezen a földön egymás ellen szoktunk küzdeni. Ha szép, ha nem szép, ha kimondjuk, ha nem mondjuk, ezt szoktuk csinálni magunktól, mert emberek vagyunk, ilyenek vagyunk. Isten azt akarja, hogy megváltozzon ez a csatatér. Például amikor ilyeneket mond, hogy és ez az evangélium eljut mindenkihez, és minden nemzethez, az egész földre, akkor mi ott állunk előtte, és azt mondjuk, hogy ez hogy lehet? Vagy mikor? Milyen formán? Ezek innen indulnak ki. Ha Isten a felálló csatatérben, ugyanúgy a vágányon, mint ahogy a gondolatmenetünkben változást tud hozni, ugyanúgy a küzdő feleknek a felállását meg tudja változtatni. Ez olyan, mint egy katonai stratégia. Amikor egy sértett félből, egy magát sajnáló félből, egy magáért védekező félből teljesen más szereplőt tud tenni. És meg tudja az Isten azt tenni, hogy az az ember legyen az, aki mozdítani tud ezen a háborún. Akár a délelőtt tanult beszéd, szeretettel átitatott beszéd területén, vagy a hozzáállás területén. Vagy hogy nem kezd el vagdalkozni például, hanem megáll, mint ahogy olvastuk délelőtt. Időt hagy a dolgoknak. Testvérek, az isteni szeretetnek hatalmas bugyrai vannak. És az egész evangélium terjedésének ezek kulcs dolgai. Innen indul ki az Isten megmutatása, hogy megváltozik a felállás a küzdőfélem. És az áldozatból, az addig magát áldozatnak gondoló emberből segítő ember lesz. Ezt szeretné az Isten elérni. Az nagyon nagy dolog, hogy a szeretet kiűzi belőlünk a félelmet, az nagyon nagy dolog, hogyha a helyébe szeretetet tud adni, és a legnagyobb dolog az, amikor más szereplővé válhatunk a felállásokban. Olyan szereplővé, mint ami jó Krisztusunk volt ezen a földön, aki valóban hosszan tűrt, aki valóban mindent elfedezett, aki valóban bánkódott a rossz felett, de együtt örült az igazsággal, aki nem elvtelen szeretetet mutatott be, hanem a kegyelem és az igazság együtt volt, aki bátor volt, amikor bátornak kellett lenni, és lényegre látó volt, amikor mindenki masszatoltott körülötte, aki megmutatta az apostoloknak, hogy mit szeretne átadni nekik, és ezeknek az embereknek egy adott élethelyzetben, amikor a félelemből, amiben együtt voltak, oldódhatott, mert megérthették, hogy él a Krisztusuk. Testvérek, Krisztusunk nekünk is él. Most is cselekvő. Ezen munkálkodik. Ez a feladata a mennyben. Hát akarunk mi ebbe belefolyni? Akarunk mi ennek részesei lenni? Én akarok. Azért jöttem elétek, hogy elmondjam, hogy én nagyon szeretnék. És még egy dolog eszembe jutott, bár nem szorosan most ide tartozik, de a félelemmel kapcsolatos. Én gyerekkoromban, meg még fiatal koromban is nagyon sokszor elájultam. Keresték, kutatták az okát. Volt, amikor azért, mert nem reggeliztem, mert nem szoktam reggelizni, nem is szoktam enni, nem is szoktam inni, tehát ez is hozzájárult. Volt, amikor, mivel nem volt állóképességem, ezért tűzőnapon, úttörő avatáson mindenen elájultam, ez sorakozókor, mindenkor. Volt, amikor azért ájultam el, és most óvatosságra is intelek benneteket, amikor valaki elkezdte elcsetelni, hogy őt hogy műtik meg, vagy hogy műtötték, mert én nem bírom az ilyet, már is földön voltam, de mindig elájultam. De ennek az elájulásnak mindig volt egy törvényszerűsége, amiből én felismertem, hogy most el fogok ájulni. És ezt azért mondom el, mert az első ilyen dolog az volt, hogy a hangok kezdtek ilyen össze-vissza menni körülöttem. Nem tudom, közületek volt-e már olyan, aki eszméletét vesztette. Nálam ez így szokott jönni, hogy a körülöttem lévő hangok egyszer csak ilyen egyvelekként kezdenek bennem dolgozni. A másik ilyen dolog az, hogy így a szívem tájékán érzek valami kifejezhetetlen dolgot, és aztán már hiába pislogok és nyitom a szemem, már kezd elsötételni. És jó esetben ilyenkor tudtam szólni, hogy én el fogok ájulni, ha volt körülöttem valaki, de volt olyan, amikor úgy ájultam el, hogy nem volt körülöttem senki. Az utolsó értelmes gondolatom, mielőtt teljesen eszméletemet vesztettem volna, minden egyes esetben ez volt. Az egyik az, hogy féltem, mert borzasztóan kiszolgáltatottnak éreztem magam, és tudtam, hogy nem tudok ellene semmit se tenni, de ezután a legutolsó gondolat az volt, hogy ne félj. Valahogy lesz. Én nem tudok érte tenni, de valahogyan meg fog oldódni a helyzet. Ezt csak azért mondtam el nektek, mert valahogy Isten mindig elém hozza azt, hogyha kifolyna is bármi a kezünkből, de én ebbe a Jézusi munkába, amit értünk tesz, én ennek teljes körű részese akarok lenni, és hogyha jönnének a félelemre okot adó dolgok is, mindig ez jut az eszembe, hogy még ha nem is tudok ellene tenni, vagy elfogna engem az, amit a Zsoltárból felolvasnék, de valahogy lesz, megoldás van. Istennél mindig van megoldás. És ha van megoldás, akkor én szeretnék az áldozat szerepéből a segítő szerepbe állni. Én ezt szeretném felvállalni. És gondoljatok bele, hogy ilyen nagy munka folyik értünk a mennyben. A világ semmit nem tud erről. És az Isten ezt a nagy munkát szeretné még időben mindenhova valóban elvinni. Ezért akarja, hogy ne féljünk. Ezért akarja, hogy tiszta szívűek legyünk, mert csak a tiszta szív tud nyugodt lenni. És ezért akarja, hogy a szeretet fogalmunk kibővüljön azzal, amit ő tud adni a szeretet címszó alatt. És ezért mondja Pál apostol, hogy ő is továbbadja azt, hogy mindenkinek szeretné továbbadni, amit ő megismert. Mert neki is az volt a célja, hogy megismerje őt, Krisztust, megismerje az ő feltámadásának erejét, és még azt is bevállalja nagy örömmel, hogy az ő szenvedéseiben részesüljön, hasonlóvá lévén az ő halálához. Szenvedésben részesülni. Ez is a szeretet része. Hát azt mondja az Isten, hogy bizony, mert ha megengeded, hogy a félelmeid helyett az én szeretetem uralkodjon, ha megengeded, hogy a szerepköröd megváltozzon a földi stratégiában, akkor nem akarlak becsapni, mert a szeretet nem fél információkat ad, hanem bemutatja, hogy a velem való járás sok szenvedéssel fog járni. Egyébként szenvedsz a földön így is, úgy is, mert ezen a földön élni szenvedés nélkül nincs, de a velem való járás még nagyobb szenvedéseket fog okozni. De hogyha megismered Krisztust és az ő feltámadásának erejét, akkor ezekben a szenvedésekben is előbbre viheted az Isten ügyét. És akkor már nem olyan életidegen nekünk, amikor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző megpróbáltatásba estek. Akkor már értjük, kezdjük kapizsgálni ezeket a dolgokat. És hasonlóvá lehet a mi énünknek a meghalása az ő meghalásához. És akkor már értjük, hogy miért mondja Ézsaiás könyvébe, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Itt van közöttünk olyan, aki a jogosság előtt támogatni szokott embereket, mert ez a szakmája. Milyen nagy dolog, hogy hozzá nem értő gyarló embernek ott van a hozzáértő ügyvéd, aki az igazságot felszínre tudja hozni, és képviselni is tudja. Hát most gondoljatok bele, hogy nekünk a legnagyobb igazság állhat a jobbunkon, és ő képviselhet bennünket. Igazsága jobbját akarja adni az Isten Jézus Krisztusban, és ezzel akar bennünket támogatni. És ez segít bennünket, kedves testvérek, hogy ne elvtelen szeretetet éljünk, hanem bűntelen szeretetet. A nyugodt lelkiismeret, a remény az ítélet napjához, a szabályszerű küzdelem, a krisztusi és isteni kinyilatkoztatásokhoz való engedelmes odaszánás, ez bűntelenséget hoz az életünkben. segít a bűnöktől szabadulni is. Sokszor elmondtam, sokszor el fogom mondani. Isten itt is, nem a fél megoldások Istene. Nagyon örül, ha a bűneinket el tudja rendezni. De a legnagyobb célja, hogy el is tudja törölni, és meg is tudja előzni. Ezért a szeretet nem elvtelen, hanem bűntelen. És ezt a nyugodt, Istennel lerendezett dolgok tudják számunkra megteremni. És akkor lehet az, hogy amikor a mi szívünk reszked bennünk, idézem a kezdő Zsoltárt, halál félelmei vesznek körül minket, félelem és rettegés esik rajtunk, borzadály van bennünk és körülöttünk, és menekülnénk, mint a galamb, elrepülnénk ebből a forgószélből, akkor Isten más megoldást ad. A kegyelem királyi széke előtt való létünket adja, és az ott való megnyugvásunkat adja. Én azt kívánom nektek, hogy ne féljetek. És azt kívánom nektek, hogy ez úgy jöhessen létre, hogy megengedjétek velem együtt, hogy a valódi isteni szeretet lehessen úrrá mi rajtunk, hogy megismerhesse a világ, hogy ki a mi Istenünk. Amen.